vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Az ukrán biztonsági szolgálat dróncsapást mért egy rakétahajtóanyag összetevőket gyártó üzemre az oroszországi Tveri területén, közölte az UN ukrán hírügynökség SBU forrásokra hivatkozva. A közlemény szerint a dróncsapás nagy kiterjedésű tüzet okozott az üzemben, ahol cirkáló rakétákhoz használt rakétahajtóanyag összetevőket, valamint dízel és repülőgép üzemanyagokhoz szükséges adalékanyagokat állítanak elő. Az UN hírügynökség azt írta, hogy a támadást az SBU Alfa műveleti központjának drónjai hajtották végre. A találatokat követően nagy tűz ütött ki az üzem területén, amelyet a NASA műholdas tűzfigyelő rendszere is rögzített. Az Agrártárca 2 milliárd forint keretösszegű felhívással támogatja a fagykárt szenvedett ültetvények cseréjét, tájékoztatta az Agrárminisztérium a Magyar Távirati Irodát. A tárca közleménye szerint a tavalyi tavaszi fagy jelentős károkat okozott a kertészeti ágazatban, amelyek mérséklésére az Agrárminisztérium célzott intézkedésekkel reagál. A közös agrárpolitika stratégia terv keretében most újabb támogatási lehetőség nyílik. Egy összesen 2 milliárd forint keretösszegű felhívás segíti a fagykárt szenvedett ültetvények cseréjét. A vissza nem térítendő támogatásra a kérelmeket első körben 2026. február 5-e és február 18-a között nyújthatják be az érintett gazdálkodók. Hívta fel a figyelmet Nagy István agrárminiszter a közösségi oldalán a tárca tájékoztatása szerint. A miniszter közölte, hogy a felhívással elsősorban a változó éghajlati körülményekhez alkalmazkodni képes, magas termőképességgel és termésbiztonsággal rendelkező ültetvények telepítését támogatják. Megkezdődött a Hableány kishajó dunai katasztrófája ügyében indított büntetőper új elsőfokú tárgyalása a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Az eljárást a fellebbviteli bíróságként eljáró fővárosi ítélőtábla határozata szerint a korábban eljáró bíró elfogultsága miatt kell megismételni. A megismételt büntetőperben eljáró Kovács Ervin bíró a tárgyalás kezdetén a határozatot ismertetve közölte. Az új eljárásra azért van szükség, mert a 2022. június 21-i tárgyalást követően tett bírói megnyilvánulások ellentétesek a pártatlanság követelményével. Azok megalapozzák a bíró kizárását. Naponta 1000 kátyút javítanak a fővárosban, és még tovább emelik a kátyúzási kapacitást, közölte a főpolgármester Facebook oldalán. Karácsony Gergely szerint várhatóan a hónap végére rendezik az extrém időjárás okozta útviszonyokat. Évszázados csúcsra 1.170.000 tonnával emelkedett tavaly a hazai kőolaj kitermelés, miközben a földgáztermelés is majdnem elérte a 2 milliárd köbmétert, ismertette az Energiaügyi Minisztérium. A kormány célja az importfüggőség csökkentése és a belföldi energiahordozók arányának növelése. Újabb 4 milliárd forintos keretből segíti a mikro, kis és közepes vállalkozások munkahelyteremtését és versenyképességének növelését a nemzetgazdasági tárca. A programban a cégek új munkavállalónként legfeljebb 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak bér- és eszköztámogatás formájában. Péntektől érkeznek az első értesítők a postaládákba az április 12-i országgyűlési választásról, írja a Nemzeti Hírügynökség. A Nemzeti Választási Iroda névre szóló küldeményében arról értesíti a választópolgárokat, hogy szerepelnek a szavazóköri névjegyzékben. Az értesítők nyomtatása a február 4-i névjegyzéki állapotnak megfelelően történik, azok kiküldésével a Nemzeti Választási Iroda a Magyar Postát bízta meg. A 7,6 millió választópolgárnak legkésőbb február 20-áig kézbesítik az értesítőt a lakcímükre. Ha valaki ezt nem kapja meg, akkor a jegyzőnél, a helyi választási iroda vezetőjénél jelezheti, aki ekkor új értesítőt állít ki. Híreink végén az időjárásról. Többnyire erősen felhős, egyes részeken tartósan borult időre számíthatunk. Többfelé pára, néha köd képződik. Helyenként kialakulhat gyenge eső, záporeső, az északkeleti tájakon havas eső, hó sem zárható ki. Az északkeleti szelet főként a Zemplén térségében kísérhetik élénk lökések. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában -2 és +4 fok között alakul, de északkeleten néhol hidegebb is lehet.
Indul az iránytű, a Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban beszámolunk arról, hogy ma délután elkezdődött a Miskolci Kocsonya Fesztivál. Dr. Miklós Andrással, a polgármesteri hivatal szóvivőjével, Grunda János kollégám beszélget, fogadjátok szeretettel. Adásunk végén a filmvilág néhány friss hírét is elhozzuk, fogadjátok szeretettel. Dr. Miklós Andrással, a polgármesteri hivatal szóvivőjével beszélgetünk.
Tisztelettel köszöntöm, idén mivel készülnek a Kocsonya Fesztiválra?
Én is sok szeretettel köszöntöm, és köszöntöm a hallgatókat is. Idén a Kocsonya Fesztiválra ugye nagy erőkkel készülünk, és a Kocsonya Fesztivál egyébként sokkal bővebb és sokkal színesebb programokkal várja az ide látogatókat és a vendégeket, mint az eddigi éveken, tehát ez most tényleg egy nagy dobás, ha mondhatom így, egy nagy dobás lesz. Ugye ez az országnak a leghíresebb és legnagyobb és legkülönlegesebb téli gasztro és kulturális fesztiválja, de amellett, hogy gasztro és kulturális élmények várják az ide látogatókat, számos más programmal is igyekszünk minden korosztálynak és mindenféle ízlésnek megfelelni. Vásári forgatag, utcai mulatság, kézművesek, gasztrostandok, népi játékok és gyermekprogramok, természetesen rengeteg kocsonya és helyi étel is várja, helyi különlegességek is várják az ide látogatókat, tehát természetesen tényleg minden korosztályra készülünk, és a koncertek között is megtalálható, illetve a programpontok között is megtalálható tényleg minden ízlésnek megfelelő program és zenei repertoár. Tényleg a legkisebb korosztálytól a legnagyobbig. Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk.
Most pedig arra kérem, hogy részletesen menjünk bele a programokba. Mi a kínálat?
Igen, ugye péntek, szombat, vasárnap, a mai napon kezdünk ugye 14 óra 30 perckor az ünnepélyes megnyitó és az ünnepélyes felvonulás, ami már maga egy nagyon különleges alkalom és egy nagyon különleges esemény, amelyre mindenkit hatalmas szeretettel várunk, és egyben tényleg buzdítunk is mindenkit, hogy miskolciakat is, illetve a fesztiválra, akár belföldről, akár külföldről érkezőket is, hogy jöjjenek el erre az ünnepélyes megnyitóra, erre a felvonulásra, mert maga ez tényleg egy akkora kuriózum és egy akkora hatalmas élmény, hogy ezt semmiképpen nem érdemes kihagyni. Erre tényleg buzdítunk mindenkit, és szeretettel látunk mindenkit. Ugye a programok azok már gyakorlatilag reggeltől egészen késő estig, mind a három napon, tehát ugye péntek, szombat, vasárnap egész hétvégén adottak. Tényleg a programok között csak ilyen felsorolás szinten lesz tényleg tűzzsonglőrsók, gólyalábas bemutatók, ugye rengeteg koncert, nagy nevek, itt lesz Horváth Tamás, más lesz a Well Hello, Hooligans, ugye arról nem is beszélve, hogy ugye Charlie fogja zárni a fesztivált majd, de közben még egyébként a nagy nevek közül azért Manuel, Kowalski, meg a Vega, Bonbon, Bikini, úgyhogy tényleg rengeteg zenekar lesz, illetve az országosan ismert és tényleg húzó nevek, ha mondhatjuk így, ezek a zenekarokon kívül Miskolcon és környéken is nagy ismerettségnek örvendő zenekarok, tehát helyi zenekarok is többen fellépnek, ilyen a Bíbor Szél, ilyen a Későn Szóltál, illetve ilyen a Zenemi például, úgyhogy tényleg mindenki meg fogja találni a neki tetsző zenei zsánert. És ugye emellett tényleg a rengeteg egyéb program, amivel várjuk tényleg a gyerekeket is, illetve minden fesztiválozni vágyót nagy-nagy szeretettel.
A gyermekes szülők mely napra koncentráljanak?
Én úgy gondolom, és ahogy így a programot ismerve és áttekintve, mind a három napon lesznek a gyermekeknek megfelelő, illetve a családoknak megfelelő programok. Természetesen a gyermekeknek és családoknak úgy szerveztük, hogy főként a napközbeni programokra tudják a hangsúlyt fektetni, illetve akkor a délutáni órákban lesznek olyan programok, gólyalábas show, ahogy említettem is, ugye tűz, zsonglőr, különböző mutatványos, különböző ilyen népi, kézműves és mindenféle ilyen standok és programok, népi játékok, gyermekprogramok. Ezek, mondom, mind három napon tényleg megtalálják a családok a nekik megfelelő programot.
Miskolc belvárosát tekintve mely helyszíneken fog zajlani az esemény?
Miskolc belvárosában fog zajlani az esemény. Ugye 5 színpad lesz, ebből egy főszínpad, ugye a Szent István téri nagyszínpad, a villanyrendőr színpad, Erzsébet téri színpad, a Royal színpad és a Városháza színpadok. Ezek a színpadok a főszínterei a fesztiválnak, ugyanakkor a Széchenyi utcán is ugye teljes hosszában gyakorlatilag lesz mindig valamilyen látnivaló.
A kulturális eseményeken kívül a gasztró vonalat is említette. Miért is különleges a Kocsonya Fesztivál a gasztronómiát tekintve?
Miskolcnak egyébként is nagyon komoly, én úgy gondolom, és ez az általános vélekedés, és nem csak vélekedés, hanem tény is, hogy Miskolcnak a gasztronómiája nagyon komoly szinten van, és egyébként nagyon jó éttermeink és nagyon jó gasztronómiai egységeink vannak. És amellett, hogy ugye a Kocsonya Fesztivál a nevéből adódóan is a Kocsonya köré, illetve az egyik legöregebb, legrégebbi városi legenda, mítosz köré, a Kocsonyába fagyott béka köré épül fel, amellett, hogy kocsonyát természetesen mindenféle ízben és mindenféle formában megtalálnak a kedves vendégek és az ide látogatók, amellett számos más, akár helyi specialitásokat is, és számos más ilyen tipikus vásári forgatagi ételeket is megtalálhatnak. Az idei Kocsonya Fesztivál, hogy még egy kicsit visszatérjünk a Kocsonyára, azért lesz még különlegesebb az eddigieknél, mert van a helyi városi, itt Miskolcon a helyi éttermek között egy olyan összefogás, amely a Kocsonya az asztalhoz ül program keretein belül egy úgynevezett Kocsonya útlevéllel kapcsolatos összefogás, ami arról szól, hogy a programban, a Kocsonya az asztalhoz ül programban résztvevő éttermek elkészítik természetesen a klasszikus kocsonyáikat is, illetve sajátos, különleges ízvilágú kocsonyákat, amiről most részletesebben az ízvilágokról azért nem beszélek, mert térjenek majd be a kedves vendégek ezekbe az éttermekbe. Egyébként jelezve lesz ez, hogy melyik éttermek azok, amelyek a programban részt vesznek, illetve van ennek a programnak egy honlapja, ahol részletesen tájékozódhatnak erről a Kocsonya útlevélről is. A Kocsonya útlevél egy nyereményjáték, amely arról szól, hogy a vendégek betérnek az éttermekbe, természetesen azokba az éttermekbe, amelyek ebbe a programban, a Kocsonya az asztalhoz ül programban részt vesznek, és rendelnek egy kocsonyát, akkor kapnak hozzá egy úgynevezett Kocsonya útlevelet. A Kocsonya útlevélbe pecséteket lehet gyűjteni, ugye minden kocsonya, minden megrendelt kocsonya jelent egy pecsétet, és 3 pecsét, ha összegyűlik, akkor ezt le kell fényképezni, magát ezt a Kocsonya útlevelet is fel kell tölteni egy bizonyos oldalra. Ez az oldal egyébként a kocsonyaútlevél.hu internetes oldal, ahol a nyereményjátéknak a részleteiről, illetve az értékes nyereményekről informálódhatnak a kedves vendégek, úgyhogy ajánljuk mindenkinek nagy szeretettel azt, hogy ismerje meg a Kocsonya Fesztiválnak nem csak a kinti helyszíneit, hanem ismerje meg azokat az éttermeket és azokat a helyi vendéglátó egységeket, amelyek itt Miskolcon működnek, és kóstolja meg mindenki nyugodtan, aki szereti ott is a kocsonyákat, akár a különleges kocsonyákat is, és vegyenek részt a nyereményjátékban, mert igazán értékes nyereményekre tehetnek szert.
És gondolom, hogy aki nem a kocsonya miatt jönne gasztronómia szinten, az is meg fogja találni a számítását.
Természetesen, aki nem feltétlenül a kocsonya miatt jön, ugye beszéltünk már róla, hogy számos program tényleg mindenféle gasztro, zenei, kulturális élményt nyújt ez a fesztivál, tehát mindenképpen meg fogja találni a számítását, akkor is, hogyha természetesen a fesztiválozók, mert azért a gasztro élmények nagyon fontosak, aki egyébként nem feltétlenül a kocsonyát preferálná, az is számos más ételt és más helyi különlegességet is megkóstolhat a Kocsonya Fesztiválon, ez ugye a gasztro része, a kulturális részét pedig tényleg számos program és számos zenei, illetve kulturális program bővíti és színesíti. Mindenki biztos, hogy megtalálja a neki tetszőt.
Hamarosan folytatjuk ezt a beszélgetést.
Házunkba költözött egy vitang jó felszédület, a Sampi ismerjük el. Cukrászában melózik délelőtt, ilyen forgatja a habverőt. Minden este felszel egy bomba nőt, és leviszi a közeli bárba őt. Odaül a dobhoz, és már szól a jazz. Tudni, hogy a sárból világszár lesz. Úgy szólítják az Istenit, üdik. Szájába mindig ott a rágó gumi. Legyen swing, vagy boogie, vagy mambo, lázd neki mindegy, bármit lazán kiráz. Villámkező dobos és vagány pesti srác. Cukrászában hatalmas a forgalom, elbúzulg a szorgalom. Jobb kezébe szambát jár a habverő, ballal a fajlatot méri ő. Keveri a csodafini krémeket, a lábával hozza a négyeket. És este, mikor újra a dobhoz ül, az összes jambettázra betűl. Rákezdi az isteni üdít. Mindenki tudja, hogy emek lesz a buli. Virtuóz a dobon és szellemes, az összes csajbeli szerelmes. Rudi egy napon még multimilliómos lesz. Multimilliómos lesz a jazzdobos, multimilliómos jazzdobos. Menedzser mondta neki, hogy milliómos lesz, a ilyen jól veri. A cukrászába jár az utat gyakorolni, olyankor reggel szól a bugi-bugi. Dobol a tepsin a fazekakon, és egy vendég se vett a végzókon. A múltkor is a környék harsogott, és a népség a ritmus a bezsongott. Rákezdi az isteni üdi. Biztos nem fogsz közben aludni. Lehet viszt vagy rákandról imádat, ő megmutatja majd a világ. Multimilliómos lesz a jazzdobos, multimilliómos jazzdobos.
Hogy látja, hogy ön szerint mennyire találhatnak majd az érdeklődők pénztárca barát standokat?
Úgy gondolom, hogy mindenképpen meg fogják találni azokat a lehetőségeket, illetve azokat a standokat, amelyek megfelelnek a pénztárcájuknak, a vendégeknek. Ugye ez egy viszonylagos kérdés, mert hogy ugye mindenkinek relatíve, ez egy viszonyítás kérdése, hogy a pénztárcája, illetve a költségvetése mit enged. Ugye, hál' Istennek, illetve tényleg direkt ez a fesztivál úgy van megszervezve, hogy a koncertek, a programok, a látnivalók, ezek ugye ingyenesek. Ugyanakkor, amikor természetesen a vendégek valamit fogyasztanak, illetve valamit esznek, ugye isznak, vásárolnak, én úgy gondolom, hogy ezen a területen, ezen a téren is meglesznek azok a különbségek, hogy tényleg mindenki válogathat megfelelőbb, és még annál is megfelelőbb áru termékek közül.
Ugye mondhatjuk, hogy országosan azért is nagyon nagy dobás ez Miskolcnak, mert hogy ebben az időszakban a fesztiválok így nincsenek, és ebbe az üres zónába lépett be Miskolc.
Igen, abszolút, ez ennek a fesztiválnak ez is tényleg adja a különlegességét. Ez ugye egy klasszikus, igazi téli forgatag, egy igazi téli fesztiválról beszélünk, és ugye ez történelmileg is egy úgymond tél lezáró fesztivál, ugye amiről itt beszélünk, a Miskolci Kocsonya Fesztivál, ez abszolút különlegesség és abszolút kuriózum. Azt még hadd tegyem hozzá a programok mellett a fesztivál hozadékához, hogy az ide látogatók, akik akár közelebbről, akár távolabbról érkeznek Miskolc városába, megtekinthetik magát ezt a csodálatosan szép várost. Közép-Európa, de talán Európa leghosszabb sétáló utcája ugyanis a mi sétáló utcánk, és gyönyörű szép, nem csak az én álláspontom szerint, bár nekem a szívemhez különlegesen közel áll, de mindenkitől gyakorlatilag ezt hallom, akik Budapestről, bárhonnan, külföldről barátok érkeznek, hogy milyen szép a városotok. Úgyhogy amellett, hogy gasztrokulturális élményekben lehet részük az ide látogatóknak ebben a három napban, amellett megismerhetik a városunkat, sétálhatnak Miskolc utcáin, gyönyörű épületeink között, és élvezhetik ennek az egész városnak a hangulatát. Úgyhogy mindenkinek tényleg még egyszer nagyon jó szórakozást és felejthetetlen élményeket kívánok.
Időjárás jelentést nézette már?
Megmondom őszintén, nem néztem időjárás jelentést, mert én úgy gondolom, hogy az időjárás legyen az tényleg bármilyen is. Egyrészt természetesen a fesztiválozni vágyók is, és én magam is bízok benne, hogy az időjárás megfelelő lesz, de úgy gondolom, hogy maguk a programok, illetve ez az egész fesztivál úgy fog összeállni, hogy mindenki jól fogja érezni magát időjárástól függetlenül is.
Ha megengedi, hogy egy kicsit beletekintsünk a kulisszák mögé, az önkormányzat dolgozóinak mekkora munka egy ilyen fesztiválnak a megszervezése?
Miskolc megyejogúváros önkormányzatának a dolgozói természetesen nagyon nagy erőkkel készülnek, ugye készültek már jó ideje, és készülnek is a fesztiválra, aktívan részt vesznek a kollégák a fesztivál programjainak az előkészítésében, a programok reklámozásában, a programok lebonyolításában, már magában előre a programoknak ugye a kitalálásában, összeállításában, tehát tényleg az első perctől kezdve az utolsó pillanatig, és még azután is minden egyes munkafolyamatban a kollégák tevékenyen részt vesznek, és ez egy nagy feladat, nagy munka, rengeteg munka van benne, ugyanakkor ez egy nagyon szép feladat, és ez a városunkért, de ezt a feladatot természetesen szeretett városunkért, Miskolcért tesszük, úgyhogy ez egy abszolút egy olyan feladat, amely maximálisan megéri a befektetett energiát.
Ilyenkor a szállások teljesen dugig vannak, és mondhatjuk akkor, hogy ez turisztikailag is Miskolcnak egy fő attrakciója.
Abszolút mondhatjuk, sőt ez így is van, Miskolcnak turisztikailag ez abszolút az egyik fő attrakciója ez a fesztivál, ugye különlegességét tekintve is, és tényleg mindent egybevéve. Több mint 250 ezer látogató szokott évente érkezni erre a fesztiválra, és nem csak belföldről, és nem csak Miskolc környékéről, hanem külföldről is nagyon-nagyon sok látogató érkezik. Itt hadd jegyezzek meg egy személyes élményt is. Én eredetileg felvidéki magyar vagyok, és én Losonc városában töltöttem a gyermekkoromat, majd utána költöztem Magyarországra. És vannak még ott általános iskolás barátaim, és mindig eljönnek, az a pár barátom, ők minden éven eljönnek a Kocsonya Fesztiválra, és ha máskor az éven nem is találkoznánk, a Miskolci Kocsonya Fesztivál az egy olyan pont, amikor ezek a gyerekkori barátaim felvidékről idejönnek Miskolcra, és ez egy fix pont, amikor jönnek, kimegyünk a fesztiválra, és találkozunk, és ott együtt jól érezzük magunkat. Úgyhogy én tényleg mindenkit buzdítok, és tényleg mindenkinek azt kívánom, hogy aki erre a fesztiválra érkezik, az érezze nagyon jól magát, és gyűjtsön tényleg felejthetetlen élményeket. Ebben biztos vagyok, hogy ez itt Miskolcon nálunk sikerülni is fog.
Nagyon köszönöm a beszélgetést, gratulálok a szervezéshez, és sok sikert kívánok a lebonyolításhoz.
Nagyon szépen köszönjük, és köszönöm szépen én is a beszélgetést, és köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Dr. Miklós Andrással, a polgármesteri hivatal szóvivőjével Grunda János beszélgetett. Van még pár perc a műsoridőnkből, néhány friss hírt hozok a filmvilágból. Emerald Fennell új üvöltő szelek filmadaptációját a sajtó korai vetítései után rendkívül lelkes kritikák fogadták, a reakciók szerint a film szenvedélytől fűtött a közönséget azonnal meghódító romantikus film, mellyel a Warner Brothers hatalmas sikert aratott. A film február 12-én debütál a mozikban. A történet Emily Bronte 1847-es regényén alapul, és egy végzetes, tiltott szerelmet mesél el a 19. századi Angliában. Az üvöltőszeleknek számos korábbi adaptációja volt, köztük a legismertebb William Wyler 1939-es változata. Jason Statham neve továbbra is hatalmas vonzerővel bír a Közel-Kelet és Észak-Afrika régiókban, legalábbis ami a mozi rajongókat illeti. A Front Row Filmed Entertainment beszámolója szerint a január utolsó hétvégéjén a magyarországi mozikban is bemutatott a megmentő 2,23 millió dolláros bevételt ért el, ezzel a legnagyobb nyitó hétvégét produkálta az előbb említett régiókban. A forgalmazó külön kiemelte, hogy a megmentő több jelentős nemzetközi piacot is megelőzött. A film a MENA régióban, Közel-Kelet és Észak-Afrika nagyobb bevételt ért el, mint Kínában vagy az Egyesült Királyságban, valamint az amerikai nyitó bevételének mintegy 40%-át hozta. A beszámoló szerint különösen nagy sikert aratott a film Szaúd-Arábiában, ahol a nyitó hétvégén az országos nézőszám 34,5%-át, valamint a teljes jegybevétel 38%-át tette ki. Most pedig arról, hogy milyen filmeket nézhettek meg a miskolci Béketeremben és Uránia Filmszínházban. A Legény búcsú című magyar vígjátékot 16.30-tól vetíti az Uránia terem Miskolcon, magyar mennyegző címmel magyar táncfilmet tekinthettek meg 19 órától. Február 11-én, szerdán 17 órától Ember maradj, az Ákos sztori eddig című magyar portréfilmet vetíti a Filmszínház. Dracula, magyar feliratos francia horror, ez már a Béketerem kínálatához tartozik, 19.30-tól forog. A Hamnet című feliratos angol filmet 17 órától nézhetitek meg ugyanitt. A Tenger útja című szinkronizált angol filmet szombaton és vasárnap 14.30-tól nézhetitek meg ugyancsak a miskolci Béketeremben. Filmes híreinket és mozi ajánlónkat hallottátok itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában dr. Miklós Andrással, a Miskolci Polgármesteri Hivatal szóvivőjével a Kocsonya Fesztiválról beszélgetett Grunda János, akinek ezúton is köszönöm a közreműködést az adásban. Műsorunk végén a filmvilág néhány friss hírét hoztuk el nektek, és volt mozi ajánlónk is. Búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok a mikrofonnál. Molnár Andrást hallottátok, sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül. Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban először dr. Révész Botont ideggyógyász szakorvossal, a szklerózis multiplexről beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ezután a gyógytornáról lesz szó. Kérem, tartsanak velünk!
Vágjunk a közepébe. Olvastam, hogy RRSM kezelés és ezek válfajai. Mit jelent az RRSM?
Hát tulajdonképpen az egy formája a szklerózis multiplexnek, tehát az a relapszáló, remittáló szklerózis multiplex, ezen kívül még van kettő, tehát a primer progresszív szklerózis multiplex, illetve a szekunder progresszív. Tulajdonképpen a legtöbb a RRSM csoportba tartozik, ezt úgy tudjuk meghatározni, hogy maga tünetek alapján, illetve hogy hány relapszus, tehát azt akar az egyik szó, hogy relapszus, ez hány ilyen sub alakul ki, tehát amikor valamilyen tünetei vannak a betegnek, látóidei gyulladás, féloldali gyengeség, féloldali zsibbadás, járászavar, ilyenkor bekerülnek általában a kórházba, szteroidkezelést alkalmazunk, és akkor javulnak a tünetei, ezt jelenti a relapszus. A primer progresszív formakörbe például ott folyamatos romlás van, tehát nem igazán tudjuk megállítani szteroid kezeléssel, ott folyamatosan, fokozatosan lassan, akár évek alatt romlik a beteg állapota, tehát van egy ilyen felívelő szakasza tulajdonképpen folyamatosan, ebben nem tudunk beleavatkozni, csak lassítani tudunk, illetve van a szekunder progresszív, az általában az RRSM-ekből jönnek, vagy a későn, nagyon későn diagnosztizált betegek, akik átfordulnak, tehát azért szekunder, hogy ott már nincsenek subok, tehát relapszusok, nincsen, hogy most rosszabb, aztán jobb lesz, hanem folyamatosan rosszabb, illetve időnként, tehát progrediál, vagy az MR képe, általában agysorradás, újabb gócok jelennek meg, és nyilván ebben így nehezen tudunk, tehát egyfajta terápia van például, azt majd meg fog később
megfog említeni. Pont azt akartam kérdező terápiával, akkor háromféle, tehát alkalmazkodni
egyértelműen, igen, a legtöbb kezelési lehetőségünk a relapszáló-remittáló formakörbe van, és a többiben nagyjából egy-egy terápia van.
Olvastam az immunmoduláns kezelésekről, tehát az immunháztartással összefüggésbe hozható kezelésekről van szó, és azt is olvastam, hogy a modern immunológiai kezelések óta megnőtt a szklerózis multiplex betegek körében a daganatos előfordulások száma. Hát, egyesek szerint ez csak feltevés, de adatok is igazolták. Én nem is tudom, hogy hol végezték el, Norvégiában azt hiszem azt a felmérést, ami ezt az adatot produkálta.
Értem. Hát úgy van, tehát tulajdonképpen én mondjuk a saját beteg anyagaimról tudok úgy mondani, nyilatkozni inkább, vagy Magyarországon, tehát ez még úgy igazából nem volt, lehet, hogy megfigyelés alatt van, illetve kidolgozás alatt. A betegeink között, ami nagyjából ilyen 330 beteget akar, akit most jelenleg gondozunk mi a megyei kórházba, ott kevés, egy-egy előfordult terápia alatt, most tudomásom, de az csekély.
Ne ijedjenek meg akkor a
nem, beteget. Illetve ki kell zárni, mivel ez beletartozik, tehát amikor a kezelési úgymondva stratégiát választunk egy betegnél, nagyon fontos, hogy aktív hepatitis, vagy bármilyen olyan fertőzése ne legyen, TBC bizonyos terápiáknál, illetve a daganat. A daganatos beteg, akinek van kor előzményen daganat, vagy aktívan kezelt onkológiai beteg, és mi mellett a szklerózis multiplex is kialakul, ő nem kaphat kezelést. Tehát speciális szklerózis multiplexre speciális kezelést nem adhatunk, meg kizárók.
Egyáltalán mit jelent az, hogy immunmoduláris kezelés?
Tulajdonképpen az immunrendszer, tehát mint tudjuk, hogy a szklerózis multiplex egy ilyen autoimmun folyamat, ami az idegrendszert ben kialakít egy krónikus gyulladást tulajdonképpen. Ezt T és B sejtek, tehát az immunrendszerben a T és B sejtek, ezek így együttesen használ, tehát nem maradhat ki, hogy csak a B sejtek, vagy csak a T sejtek okozzák tulajdonképpen. Az egyik az a vele született immunrendszer, a másik pedig az adaptív, tehát tulajdonképpen amik úgy időben kialakul az emberben, és akkor termelődnek az immunglobinek, amik mind a védekezésben játszanak szerepet. Na, ezeknek a kóros megváltozása, vagy kóros anyagtermelése okozhat ilyen gyulladást a szervezetben, és ezeknek a megváltoztatásával próbálunk segíteni, úgymond, vagy meggyógyítani nem tudjuk, de nyilván kezelni, tehát egy ilyen nyugvó állapotot kialakítani, hogy ne haladjon előre a betegség, ezekkel a mai terápiákkal el tudjuk ezt érni.
Igen, hát a terápiák, ugye, mint mondta ön is, igazodnak az előforduláshoz, a betegség mienségéhez, meg hát igazodik a terápia összeállításában, vagy kitalálásában az is, hogy jelenleg 20 készítménnyel tudnak sáfárkodni?
Összességében igen, tehát tulajdonképpen úgy alakult ez egész, hogy egész a 80-as évekig tulajdonképpen csak tüneti kezelés volt a világszerte, és akkor 90-es években jöttek be ezek a DMT terápiák, ez a disease modification terápia, ez a betegségmódosító terápia, és különböző receptorokra, illetve sejtekre alkalmazták. Eleinte az interferon, amit már más autoimmun betegségében is alkalmaztak, jött be, mint kezelési lehetőség. Ez injekciós készítmény volt. Emellé még társult még egy úgymond ez a Copaxon nevű injekciós forma, igen. Ezek voltak az első terápiák, majd a 2000-es években körülbelül jöttek be a tablettás készítmények. Na, ez már nagy előnyt jelentett, mert ilyen egy injekciót, lokális folyamat, mindig szúrja magát a beteg. Ez kellemetlen, vagy kényelmetlen volt inkább több esetben a betegeknek, és utána bejöttek az orális készítmények, itt jött egy nagyobb, úgymondva, dömping, ilyen 3 vagy 4 készítmény is megjelent tulajdonképpen, a teriflunamidtól kezdve, mint hatóanyag, ez úgynevezett abadzsó, vagy dimetilfumarát, ez a tecfidera nevű gyógyszer, ezek mind napi egy, illetve napi kétszeri adagolásra tervezték, úgyhogy, és ezzel nagyon kényelmesen, úgymondva lehetett szabályozni a maga a betegség folyamatát, és majd ezt követően most bevezették a B-sejtes terápiákat, ezen a 2010-es évek, 2020-as években tovább fejlődött, tehát az a B-sejtek az aztán a CD-rendszer egy ilyen része, az 52, illetve a 20-as CD20, CD52, ez az alemtuzumab, okrelizumab, hasonló kezelések, az uzumab kezelések, amiket már a reumatológiában lehet ismerni, mert már ott alkalmazták, de nyilván át konvertálták, illetve látták a jótékony hatását a szklerózis multiplexbe is, és akkor így kinyílt tulajdonképpen a kezelési palettánk, és így jelentek meg, hogy a primer progresszív formában már tudtuk alkalmazni az okrelizumabot, a szekunder progresszív formában pedig van egy ciponimo nevű gyógyszer, ezekben a korfán csak ezek alkalmazhatóak. A többi az mind relapszáló, remittáló esemben, ami a legnagyobb százalékát teszik itt, tehát körülbelül a 70-80%-át az esembetegeknek, orális készítménytől kezdve, injekciós készítményekig, infúziós készítményekig, illetve olyan gyógyszeres kezelés is van, ami összesen 5 hetet kell szedjen egy beteg, és ilyen 4 éves ciklusokatra tudjuk bontani, és ezek mind úgymond az immunrendszert egy ilyen nyugó állapotba hozzák, a kóros immunrendszert. Nyilván behatása vannak a normális sejtekre is, így mindig ellenőrizni kell ezeket a limfocitákat, tehát vérképellenőrzés, laborellenőrzés szükséges, illetve nyilván vannak egy-egy olyan betegség előfordul, tehát mint mondjuk a herpes zoster, ami fellángolhat, mert csak egy immun, úgymondva egy immunmoduláns terápia, tehát bizonyos gyengíti az immunrendszert mindenféleképpen, és előfordulhatnak ilyen más egyébből betegség, ami egy gyengült immunrendszernél elő tud jönni.
Hogy sokkal hamarabb megkapja a betegséget egy gyengült
immunrendszer. Legtöbb esetben, például a COVID megcáfolta, tehát szklerózis multiplexes beteg van, nagyon sok COVID-os olyan súlyos tünetekkel nem volt tudomásom szerint, például mondjuk Miskolcon vagy Borsod megyében.
De ezért mondják egyébként, hogy a betegeket javasolják, hogy speciális ellátó centrumokba kezeljék, mert ez a mindenre kiterjedő figyelem, ez ott adott, ugye?
Igen, általában igen, így van, hogy aki foglalkozik vele, benne van, nyilván az évek, a tapasztalat, így tudja, mire kell figyelni. Az elsődleges diagnózis nyilván egy neurológiai szakrendelő elkezdheti. Akiben felmerül, nyilván volt korábban egy ilyen előadásunk is, akiben háziorvos kollégába, vagy más neurológus kollégába is felmerül a szklerózis multiplex, akkor irányítsa nyugodtan a központunk.
Ez felmerül egyébként, mert...
Próbáljuk ezt súlykolni, mert nyilván kevesebben jutnak be, vagy elkallódnak, és később kapnak diagnózist, vagy kezeli a reumatológus, vagy kezeli az ortopéd, vagy hasonló járászdal, és végül kiderül, hogy ennek a hátterében egy olyan folyamat van, amit mondjuk, ha hamarabb kerül diagnosztizálásra, akkor lehet, hogy meg tudtuk volna állítani.
A folyamatot pontosan igen. A ritka betegségeknél vetődik ez fel állandó jelleggel, ugye, hogy kezelik erre, vizsgálják arra, amarra, és hát évek telnek el, miközben kiderül, hogy mi a baja, és ez annyira rontja az esélyt az életminőségének, sőt, sok esetben az életben maradás esélyét is, hogy
igen,
de hát ezen nagyon nehéz változtatni.
Nagyon nehéz, ez világszerte is nehéz. Tehát ez a tanulmányok mondjuk a szklerózisra, de más ritka betegségre, azért is hívják ritka betegségnek nyilván, mert nehéz. Tehát gondolnak rá, és nagyon sok tünetet okoz, meg utánoz, és nyilván minden megpróbálnak kizárni, tehát tulajdonképpen a ritka betegség azért 80-90%-ban a hagyományos betegség jelentkeznek, és 10%-ban kell gondolni a ritka betegségekre. Ezért vannak ezek a centrumok, mint a ritka betegségek tanszék, vagy hasonló, csak merüljön fel a kezelő intézménybe, hogy itt már meghaladta az ő képességeit.
Ad abszurdumban létjogosultsága egy olyan kérdésnek, hogy mennyi ideig lehet húzni például az SM kezelést, mert ugye nagyon fiatalon kapják meg, illetve fiatal korban jelentkeznek általában ezek az változások, és hát én nagyon sok hát már idősebb korosztályba tartozó SM beteget is ismerek. Tehát ez azt jelenti, hogy...
Ki lehet nagyon, tehát alapjáraton, tehát maga hamar kerül a diagnosztizálásra, illetve a terápia beállítására, akkor eléggé jó arányjal tudjuk, hogy már fenntartani azt az állapotot, és a beteg nem halad előre, illetve nem romlik az élet, és nem romlik az életminősége, illetve egy állapot áll fenn, tulajdonképpen attól függetlenül még MR, tehát a képalkotó vizsgálatokon lehet progresszió, tehát lehet egy-egy góc pluszba, mert teljesen megállítani még nem tudjuk. De mondjuk klinikailag 30 év alatt jut el esetleg bot használatáig. Tehát mondjuk 28 évesen, 58 évesen kezd el esetleg bottal járni, de még lehet akkor sem, ha megfelelő terápiát beállítunk, illetve ha jól reagál a szervezete, ez is nagyon fontos.
Meg hogyha akar, ugye? Mert igen. Azért itt kellene megkérdezni azt is, hogy azt szokták mondani, hogy azt a beteget lehet gyógyítani, aki meg akar gyógyulni.
Ez így van, illetve...
Tehát itt a pszichének, a pszichés mentális
van nekünk is betegünk, legalább 20-an valamennyi, aki nem kap kezelést. Szerintem, mert nem szeretné, jó állapotban annak azt mondta akkor, mikor már rosszabb állapotban lesz, hiába felvilágosítottuk, hogy akár lehet rosszabb állapot, és nem tudunk már rajta segíteni, de ő még egyelőre nem szeretne kezelést.
De lehet, hogy azért, mert nem akarja, hogy betegségtudata legyen?
Lehet. Lehetséges, hogy nincs betegségtudata, vagy ő ezt úgy el akarja, hogy hesegetni, neki nincsen semmi baja, amúgy teljesen fizikálisan jól van, nincsen semmi problémája, nyilván kapott egy ilyen diagnózist évekkel ezelőtt, és úgy próbálja feldolgozni szerintem.
Hát igen, mert még mindig, és azt hiszem erről is beszélgettünk, még mindig az úgynevezett tabu témák körébe tartozik ez valahol az szklerózis multiplex.
Hát már egyre kevésbé szerintem, de már elég sokan, sok platformon megjelenik, tehát tulajdonképpen a világhálón, ami most már egyre hát előtérbe kerül tulajdonképpen itt a terjesztés, és tehát ez...
Nincs titok.
Nincs már titok, így van, vannak csoportok, vannak... ez nem szövetkezetek, hanem ilyen kis hogy is mondjam, társaságok, úgymond, akik foglalkoznak együtt, betegek alakítják ezt ki, és akkor így mennek kirándulni, programokat terveznek, és akkor...
Az jó egyébként.
Nagyon jó. Amúgy, igen, nem csak a gyógyszeres kezelésből áll a szklerózis multiplexek beteg gondozása.
Olvastam, és azért hozom szóba, mert nekem ez a két adat valahogy egy kicsit nem stimmel, hogy 10 000 szklerózisos beteget tartanak nyilván pillanatnyilag, vagy egy 24 évvégi adat szerint Magyarországon, és azt is, hogy évente 500 új esetet diagnosztizálnak. Most ez a kettő valahogy szerintem nincs harmóniában, ez a két szám, nem?
Hát tulajdonképpen, hogy összességében ez incidenciája, tehát hogy egy 100 000 lakosra vetített, az ilyen 2 és 10 között van, tehát ilyen országszerte, hogy 2 és 10 beteg van, hát ha úgy számoljuk, akkor Magyarországon, ha mondjuk veszünk 10-et, akkor az 1000 beteg évente. lenne normálisan, így most 500, mert nem lehet kiszámolni pontosan. Ez
igen, átlagban.
Átlagban. Lehet, hogy szerintem több beteg van alapjáraton, mint 10 000, vagy nem kerültek még diagnosztizálásra, vagy más betegséggel kezelik őket, vagy hasonló, tehát, és nem gondoltak teljesen rá, mert vagy nem mentek el, úgymond a vizsgálatokra, mert szerintem egy olyan inkább a 14 vagy 15, 16 ezer lenne a valós szám.
De bár mondjuk minden statisztika sántít valahol, meg attól függ kivégezteti el a statisztikát, ugye?
Igen.
Lehet itt kozmetikálni. Centrumot szeretném záró gondolatként behozni, mármint az SM Centrum működését. Mi nekünk itt, mi a kínálatunk, ugye említette, hogy 330 gondozottunk van. Igen. Itt a megyében, de nem csak a megyei betegek járhatnak ide, hanem máshonnan is jöhetnek, nem?
Hát, ha úgy van, akkor igen, általában próbáljuk tartani ezt a megyei, tehát tulajdonképpen a megye, mert 600 ezer ember van nagyjából, és akkor próbáljuk ezt tartani, hogy csak a megyei betegeket gondozzuk. Nyilván van, aki úgymond, vagy ide költözik, és úgy gondozzuk, vagy esetleg más megyéből inkább jönne ide. Ez kevés elenyésző szerintem.
A centrum felszereltségéről, működéséről szeretném, hogyha sok jó dolgot elmondana búcsúzóul, mert azt hiszem, hogy lehet mondani.
Lehet, hát kivizsgálási lehetőségünk azok adottak, MR-vizsgálat, tehát likvorvizsgálat, illetve a többi egyéb vérvizsgálat, immunológiai vizsgálatokat. A kórházunkba is, meg egy része nagyon gördülékenyen Budapest, illetve Debrecen irányába is el tudjuk küldeni, és eléggé gyorsan megvannak az eredmények. Alapjáraton még webvizsgálatot tulajdonképpen ez a kiváltott válaszokat is el tudjuk végezni, ha úgy van egy ilyen látóideggyulladásnál. Személyzeti vizsgálat áll rendelkezésünkre, pulmológiai vizsgálat, aki bizonyos terápiáknál szükséges, TBC kizárása, illetve ilyen kapcsolataink vannak a gyógyszercégek által, hogy különböző mintákat el tudunk küldeni akár Hollandiába, egy mondjuk ez a JC vírusnak a meghatározása, vagy más országokba is, és megjön az eredmény, hogy a beteg alkalmas a kezelésre, vagy nem. Tehát egészen jó kapcsolat.
Veszünk mi részt kutató munkában valamilyen módon?
Most kerestek valamikor meg, volt rá példa, gyógyszeret tulajdonképpen ilyen sztádik, illetve lesznek, mivel az SM tulajdonképpen kezelés, ez nagyon eléggé látványosan, úgymond a halad erős fejlődik, illetve sok lehetőség van benne, úgyhogy biztos, hogy lesznek új gyógyszerek, már vannak vizsgálatok alatt is, nyilván második, harmadik fázisban, amikor már odaérnek, akkor nyilván emberen is ki tudjuk próbálni.
Az jó, hogy gazdagodik a lehetőségek.
Egyik ilyen.
Az lehetőség. Viszont nem jó, hogy ugye ilyen 20-40 év közötti korosztály az érintett elsősorban.
Elsősorban, igen, de vannak idősebbek is. Most egyre többen, több idősebb.
Hát a cél az, hogy az életminőséget fenntartani, és
ha lehet, akkor egy kicsit is javítani, még az is lehetséges.
Köszönöm szépen, ezen fáradoznak önök. Dr. Révész Botton, ideggyógyász szakorvos volt a vendégünk, akivel a szklerózis multiplex potenciális kezeléséről beszélgettünk.
Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, további szép napot kívánok mindenkinek.
A folytatásban Dargai Dalma gyógytornásszal beszélget Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője.
Hogy is lesz valaki gyógytornász, illetve mit kell tudnia, mit kell elvégezni ahhoz, hogy gyógytornász lehessen?
Gyógytornász abból az emberből válhat, aki az egészségügyi főiskolai karra felvételizik gyógytornász szakra, bejut és azt sikeresen elvégzi. Ezután az egyetemi főiskolai kari képzés után kereshet magának vagy magánszektorban, vagy állami szektorban munkát. Hogy mi is az a gyógytorna, meg hogy mi ki is a gyógytornász, hát ezt úgy tudnám elmondani, vagy elmagyarázni, hogy a gyógytorna az a fizioterápián belül a mechanoterápiák közé tartozik, és mi a mechanikai energiát használjuk fel a kezelések során gyógyító erőként. Sajnos ez a köztudatban annyira nincsen jelen, mert a mai napig még nem épült be szervesen az emberek tudatában, pedig a gyógytornát más kezeléssel helyettesíteni nem lehet. Gyakorlatai igazából az alapok háromfélék lehetnek. Aktív típusú gyógytorna esetén maga a páciens végzi a mozdulatsort, ezek lehetnek izomerősítő feladatok, vagy nyújtó feladatok, esetleg koordinációs, vagy egyensúly és tartásjavító gyakorlatok, ugye ez attól függ, hogy kinek milyen problémája van. Ezekbe a feladatokba mindig belecsempészünk egy kis változatosságot, hogy ne legyen egyhangú, és tudjuk felépíteni a kezelési sorrendet, botot, labdát vagy szalagot is szoktunk használni a gyakorlatok közben. Vezetett aktív tornáról is beszélhetünk, ez a következő típusa. Ilyenkor a páciens és a terapeuta együtt dolgozik, és van még a passzív gyógytorna, amikor a gyógytornász maga végzi ezt a munkát, vagy valamilyen eszköz segítségével indukálja a kívánt mozdulatsort. Bár a mozgásszervi panaszok nagy részére a gyógytorna megoldást nyújthat, nem csak ilyen esetben érdemes felkeresni egy szakembert, mert nagyon sokféle betegségre jó, például légúti megbetegedésekre, szív- és érrendszeri problémákra, reumatológiai, neurológiai betegségekre, és még a lelki panaszok egy részében is megoldást jelenthetnek egyes gyógytorna technikák. Ráadásul ez egy kortalan technika, ugyanis a gyógytorna egyaránt hajtékony a gyermekek esetében, felnőttek esetében és az idősebb korosztály képviselői esetében is, főleg, hogyha az alany pozitívan áll a kezelésekhez, ugyanis tudjuk, hogy a dolgok egy része mindig ugye fejben dől el. Hogy kiknek tudnám ajánlani a gyógytornát, azt úgy tudnám elmondani, hogy nyak, hát, derék és végtag problémákra mindenféleképpen, rehabilitációban, sérülések után, például ha valakinek eltörik a csuklója, vagy valamilyen zúzódást szenved, esetleg szalagszakadást, ficamot, mozgásszervi műtétek előtt is ajánljuk a gyógytornát erősítés céljából, műtétek után mindenféleképpen a rehabilitációban, gerincbetegségek és ortopédiai elváltozások esetén, az ízületeket érintő degeneratív elváltozások esetén, neurológiai problémákra is ilyen lehet, például a szklerózis multiplex, vagy a Parkinson kór, ami úgy jobban a köztudatban van, és ismerik az emberek, és lehet a szédülésre és a fejfájásra is gyógytorna gyakorlatokat alkalmazni.
Szkeptikusak általában a páciensek, akiket mondjuk beutalnak, és először mennek gyógytornára, úgy vannak fel, hogy jó, hát aki kicsit mozgunk, de hát mit tud ez rajtam segíteni? Aztán esetleg valóban meglepődnek azon, hogy van fejlődés, akár egy-két foglalkozás után?
Van ilyen jellegű is, van olyan jellegű reakció is. Van olyan, igen, aki első alkalommal jön és meglepődik, hogy ő nem bízott volna abban, hogy most ő tornázgat, ugye így szokták megfogalmazni, és akkor ennek bármilyen olyan hatása van, hogy neki elmúlik a fájdalma, amivel küszködik. Vagy van olyan ember is, aki mondta, hogy már ismerőstől hallott róla, hogy mennyire jó a gyógytorna, és hogy mennyi mindenben tud neki segíteni, úgyhogy ő nagy bizalommal fordul ide, mert tudja, hogy segíteni tudunk az ő problémáján.
Mi az, amit mondjuk gyógytornával lehet segíteni, és nagyon meglepő az emberek többsége számára, hogy hát nem hittem volna, hogy ez, nem tudom, akár legyen ez egy gerincferdülés, vagy bármi, hogy ez korrigálható gyógytornával.
Többségében, vagyis nagyon sok olyan ember érkezik hozzánk, akinek valamilyen gerincsérve van. Legyen ez a derék részen, vagy legyen ez a nyaki részen, ez sajnos egy általános probléma, mert ugye a mai világban már sok az ülő munka, vagy az olyan megterhelő munka, ami egyoldali terheléssel jár, ez semmilyen szempontból nem jó a gerincnek, és erre a gerincsérvre szoktuk, vagy az ilyen gerincpanaszokra szoktuk alkalmazni a McKenzie módszert, ami egy nagyon hatásos módszer erre a tornára. Ezt egy új-zélandi Robin McKenzie nevű ember fejlesztette ki ezt a technikát a gerinc ízületi panasz diagnosztizálására és kezelésére. Ezt már a világon majdnem minden országban alkalmazzák. A leggyakrabban a porckorong betegségeit, illetve a karba és a lábba sugárzó fájdalmat és zsibbadást tudjuk ezzel kezelni. Az orvos akkor szokta ajánlani ezt a módszert, hogyha az adott betegség olyan stádiumban van, hogy műtét nélkül várható a javulás, és nyilván először mindig a konzervatív kezelést részesítjük előnyben, amikor jön a beteg gyógytornára, esetleg masszázsra, vagy valamilyen elektroterápiás kezelésre, mert a műtét az csak a legeslegutolsó megoldás. Ez a McKenzie módszer egy olyan aktív mozgásterápia, amelyben nagy hangsúlyt kapnak a páciens által önállóan végezhető gyakorlatok, és ő ezekkel önállóan képes befolyásolni a fájdalmát és a probléma kimenetelét. Ezek a gyakorlatok úgy vannak megtervezve, hogy könnyen megtanulhatók, és az életmódra való tanácsokkal is ellátjuk a beteget, hogy otthon is tudja, hogy milyen módszerrel kell esetleg egy nehéz tárgyat felemelni, hogy hogyan kell helyesen ülni, hogy milyen a helyes testtartás, munkavégzés közben is hogy álljon, hogyha nehezebb súlyt kell emelni. Első körben ez a McKenzie módszer úgy történik, hogyha bejön a páciens, akkor megvizsgálja a terapeuta azt, hogy milyen a fájdalom érzete a betegnek, és hogy hogyan változik különböző testhelyzetekben a mozgás hatására. Mert minket ez a fájdalom irányít, a fájdalomra kell figyelni, mert hogyha egy adott mozgásra ez csökken, akkor tudjuk, hogy jó úton járunk, és azt a mozgás mintát kell gyakorolni, és ha valamelyikre fokozódik a fájdalom, akkor tudjuk, hogy azt a mozgás mintát el kell kerülni. Emellett a beteg részletes kikérdezésével a terapeuta annak is utána jár, hogy a páciens fájdalma ugye mikor kezdődött, hogyan kezdődött, hol érezhető, illetve az adott területen esetleg sugárzik-e valahova, hogy mi állhat a háttérben, hogy volt-e esetleg egy műtét vagy egy baleset, aminek következtében kialakult ez a probléma, vagy utalhat-e valami esetleg gyulladásra vagy egyéb elváltozásra. Hogyha megtaláljuk a helyes mozgásmintát, akkor a gyakorlatok kialakítása annak a tudatában történik, hogy a páciens fájdalmának mik a legfőbb ismérvei, hogy milyen erős az a fájdalom, hogy milyen irányú ugye ez a fájdalom bizonyos mozgások hatására. És a módszernek az a legnagyobb előnye, hogy felismerte, hogy nem minden betegnek tesz jót ugyanaz a gyakorlat, hiszen mindig az egyéni sajátosságokból és a fájdalomérzetből kell kiindulni. Ezért fontos itt megemlíteni, hogy sokan az interneten keresnek utána betegségeknek is annak a kezelésének, viszont ez azért nem jó, mert tényleg mindenkinek egyénre szabottan kell megtervezni az ő gyógytorna mozgásterápiáját, az ő kezelését, és az, ami az egyik embernek jó, az nem biztos, hogy a másiknak is előnyt jelent, még ha ugyanarról a problémáról is van szó.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a szklerózis multiplexről, illetve a gyógytornáról volt szó. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 9.